a témát, nem csak az én témámat, hanem a migrációt általában is, ami ennek a konferenciának a nagyon fontos központi tematikája. Hát azonban mondanom kell, hogy itt nekem 35-kor kellett volna elkezdenem a előadásomat, és most már közel 50 van, úgyhogy ezt az időkeretet nem fogom betartani, ami eredetileg volt, mert akkor nincs értelme ennek az előadásnak, jó? Úgyhogy maradjunk abban 15 perccel később. Kezdtem, és 15 perccel később fogom beszélni. Ez a téma részben ismerős, innen-onnan leginkább a József Attilának, akik olyan szomorú módon megemlékezett József Attilának a híres másfél millió emberünk, akik itt rámszorgott Amerikába, ebből, ha másból nem ebből, akik az irodalmat szeretik, ezt a nagy századfordulós mozgalmat mindenképpen megismerhetik, ha csak éppen ebben a számmal is. Ez a kép, amit ide hoztam, ez egy szép szimbolikus kép, amelyben a érkező, láthatóan parasz család megpillantja az amerikai New York kikötőjében nevű szabadságszobrot, és ott elhűlten nézik ezt a rőmeg elképetőben a sorsukat. Jó szóval képet hoztam, de van egyszer nem csak átolok szaladra, amelyikén jobban megállok, de így kicsit többet tudok megmutatni, és csak én beszélnék. Ez egy századfordulós plakát, az Northwestern Lloyd, az egy nevezetes hajótársaság volt, Rémában, Észak-Németországban, és ez mutatja, hogy milyen nem csak magyar kérdés volt ez, ugye, hanem a hajótársaságok egész Európából vitték ki az embereket, Németországból, például Hamburgból, Bremerhavenból, az Osztrák-Magyar Monarchiából, Triestből, Fiuméből, Franciaországból, Cherbourgból, Angliából, Southampton városából is itt tovább. Tehát ez egy, annak az időszaknak egy óriási mozgalma volt. Körülbelül 1880 szól körülbelül az első világháború kezdetéig. Ezt tekintjük általában a nagy migrációnak. Hogy ma mi van, az egy külön kérdés, először is volt már erről szó másik előadásban, másrészt nagyon nehéz összehasonlítás, mert a technikai feltételek megváltoztak, ha már nem hajókon mennek az emberek, nem tekintem Amerikára mennek az emberek. Tehát sok olyan tényező változott, ami ezt a mai kivándorlás nagyon nehezen teszi összehasonlíthatóvá a századfordulóssal. De mégis csak van összehasonlítható pont. Itt látszik például, mint az Irán, amelyikből legjellegzetesebb módon elhagyták az emberek Európát, és ma is azt kell mondanunk, hogy nagyon sok város, nagyon sok térség ugyanaz, ami akkor volt. Tehát ahogy az Osztrák-Magyar Monarchiából, ha lehet hinni ezeknek a számoknak, igazán nagyon nehéz volt és maradt megszámolni, hogy hány ember hova megy, ezt a nagy kivándorlásra is mondom, hogy nem lehet megszámolni, nincsenek vízumok már a schengeni országokba például, aki körülbelül vonatra és elmegy mondjuk részbe, azt senki nem regisztrálja. Tehát én nagyon óvatos lennék a számszerű összehasonlításokkal, akkor is nagyon nehéz volt, amikor pedig még kellett vízum, de a térségek stabilan, sokszor stabilan megmaradtak, mert a szegénység, vagy a munkanélküliség, vagy a elnyomásnak valamilyen formája, a feudális elnyomásnak valamilyen formája, kikényszerítette a távozást. Például ott Magyar Monarchiából, tehát nem Magyarországról, hanem az egész ország Magyar Monarchiából állítólag 4 millió ember távozott, és ez a 4 millió, ez az Osztrák-Magyar Monarchiát az első 10 amerikai bevándorló ország közé sorolta. Világos, a 10 legnagyobb ország, mint Oroszország, Anglia, Oroszország, Olaszország és ebben a sorban, nem a legelején, de elég előkelő, szomorúan előkelő helyen volt Osztrák Magyar Monarchia is. Ez egy hajó, azt mutatja, nem annyira a hajó az érdekes benne, hanem hogy a hajó közvetlenül a vasúti pályázban mellé áll be, tehát az emberek úgy voltak készítve, hogy kilépnek a vonatról, és belépnek a hajóba. Ami egy ilyen, kicsit azt mondanám, hogy ilyen ipari méretű vándorlás hozott, és segített létre. Egy olyan fajta vándorlás, amivel a hajótársaságok jártak nagyon jól, a spekulánsok jártak nagyon jól, ugye nagyon drágán adták a jegyeket, aztán ellopták a jegyeket, akkor újra meg kellett venni a jegyet, aztán mindenféle ügyeket a fejek szeretik, az emberek általában nem tudtak semmilyen idegen nyelvet, csak a saját nyelvüket, vagy ha két nyelvűek voltak, akkor az, és akkor mindenféle el lehetett velük hitetni, következésképpen nagyon sok volt a csalás, becsapás, és így tovább. Úgyhogy ebben az egésszel sokszor nem a kivándorló járt jól, akit mindig irigyen emelgetünk, hogy milyen elmen Amerikában, azt akkor amerikai lett, és ez milyen nagyon jó, hanem azok, akik ezt az egészet organizálták, és folyamatosan feltartották a kezüket az egész folyamaton. Volt az általán kutatott szemben egy orosz ilyen kivándorlásra készülő néni, aki el is jutott Fiuméig, azonban ellopták a jegyét, és akkor vissza kellett mennie, nem volt pénze, még egy jegyre. És akkor vissza kellett menni Oroszországba, és egyet újra kezdeni, 4 évig tartott, ameddig az első jegyet megvásároltam. Tehát ezek mögött a szolgálatok mögött nem csak statisztika van, nem csak számok vannak, amelyeket időnként kiszállunk, időnként nem, hanem nagyon sok emberi tragédia van. Maga a távozás is egy tragédia. Nem olyan értelemben mondom, ezt ilyen szemforgató értelemben, hogy aki elmegy, az milyen borzasztó az országnak, ez részben igaz, de részben ezek az emberek vissza is jöttek, és erről szeretnék majd részletesen beszélni, és ilyen értelemben visszahoztak valamit, elsőben pénzt hoztak vissza, és ezennek a mozgásnak az egyik legérdekesebb jelenlője, hogy a kivándorlók megismételték a kivándorlást, kétszer, többször, néha tízszer, találtam egy olyan esetet, ahol tízszer ment ki az illető. És akkor ennek a kimenésnek a célja egyértelműen munkavállalás volt, és a munkavállalás célja egyértelműen a pénzkereset, és a pénznek a visszahozatala, vagy visszautalása. Ez egy nagyon lényeges mozzanat, hogy itt, és szeretném nagyon hangsúlyozni, az én kutatásaim az messzeben igazolják ezt a mai napig egyébként, de akkor a mai napig. Hogy a kivándorlás az nem feltétlenül kivándorlás, az a szónak abban az értelemben, amit ismerünk, migráció, ugye, hanem az egy munkavállalás nagyon sokszor, mert hogy itt nincsen munka, nem, hogy itt most lehet Olaszország is lehet Norvégia is, onnan rengetegen mentek el, meg Svédország, tehát igazán egész Európa részt vett ebben a mozgásban, és a pénz összeszedése bármilyen áron, hihetetlen önszanyargatás árán is, ugye dolgoztatták magukat a bányákban, a gyárakban, mindenféle fizikai munkát végeztek, sokszor tudatlanul, a nyelvet nem ismerve, odaálltak a lengő teher alá, akkor rájuk esett, és akkor ebből is pénz született, mert az osztrák-magyar konzulátusok, most éppen ezzel foglalkozom, visszautaltak ezeknek a szeretetlen járt embereknek a biztosítási pénzét is itt szóltatták azt a Magyarországra. De sokkal fontosabb ennél az a pénz, amit visszautaltak, és ezt bele is tettem az előadásomnak a kis ismertetőjébe, az emberek jelentős része vagy visszaküldött, ha még kapcsolatban ott maradt, vagy visszahozott elég nagy összegeket. És olyan nagy összegeket, hogy kitáltam, hogy 1903-ban 100 millió forint, akkori forint jött vissza, és ez egy komoly emelkedés volt az előző részhez képest, tehát így ment föl ez az összeg, ami aztán végül is stabilizálódott és megállt az első világháború formát, akkor a világháború miatt már nem lehetett utazni, már nem lehetett kivándorolni, már nem fogadták be őket, az egész dolog lényegében ezeket a 14 után leállt. De ez, hogy a pénz mozgatta az úgynevezett kivándorlás, tehát nem az, hogy ő a szabadság jövőjában kívánkozott, hogy ott őnek egyszer jövője lesz, és stb. Ahogy szokták mondani, hiszen azt gondoljuk, hanem sokkal inkább az, hogy összeszedjen egy olyan összeget, hogy itt, megint az itt az lehet Olaszország, Norvégia, bármi, lehetett egy föld darabot vásárolni, és a földre építeni egy házat, és a házban aztán egy családot alapítani. Ez sokkal nagyobb mozgató erő volt, mint ezek a szépnek mondott és gondolt régen frázisszerű elképzelések, hogy milyen mozgatói voltak a kivándorlásnak. Tovább megyek. Ez egy hajónak a belseje. Azért érdekesre, ez egy kettévágott keresztetet bemutatott hajó, a Giulio Cesare, egy olasz hajó, és hogyha megnézik, ugye akkor, ahogy lentől fölfele megyünk, úgy egyre jobb viszonyokat teremt a hajó a lakosainak, vagy az utasainak. Tehát alul raktárak vannak, és aztán jönnek a különböző osztályok, általában harmadik osztály, második, első és így tovább, és a végén van a luxus. Tehát ezek a hajók, ezek nagyon különböző típusú embereket vittek ki, ez a hierarchikus tagozódás, ez jól mutatta azt, hogy mindenféle emberek voltak. Az egésznek az alapja a hajós lista, a kutatás alapja a hajós lista, itt hívják. Sikrét. A hajós lista az egy kötelezettsége volt minden hajónak, a hajó kapitánya vezette, vagy ezek tette a hajós listát minden egyes embernek, aki utazott a hajón, volt egy sora. A sorban volt körülbelül 28 kérdésre választ. Tehát egy elég alapos bemutatás annak az embernek, milyen nemzetiségű, milyen vallású, milyen házas, nem nős, nem nős, hova utazik, kiket ismer Amerikában, és még sok más ilyen kérdés. Na most ilyen alapon ez egy szociológiai mondjuk úgy is adattár, vagy adatbázis mondanánk ma, amelyet minden hajóról fölvettek. Ha az ember elmegy Ellis Islandre, amelyik, amelyet fogom mutatni a képeit, Ellis Island az a értelési pont New York városa mellett, egy kis sziget, egész kis sziget, van a Szabadságszobor szigete, az is egy pici sziget, és attól egy olyan 10 perc kis hajóút, ez az Ellis Island nevű bevándorlási központ, és az Ellis Island nem fogadták azután be az embereket. És a hajós listák egész pontosan föltárják, hogy hány ember volt egy hajón, kb. 1500-2000 egy hajón, és az Ellis Islandben létesített kutatóközpont, amelyet már elérhet ellisisland.org címen, tehát ellisisland.org, az egy hozzáférést enged az Ellis Islandi adatbázishoz, és én is onnan tudom, mert ezt alaposan nézegettem, hogy 2000 hajó bonyolította ezt a forgalmat le ezekben az évtizedekben. Na, hogyha megtalozzák a 2000 hajó, a mondjuk 1500, legyünk egy középértéket 1500 utassal, akkor egy gigantikus számot kapunk. Eltérőek ezek a számok, amik forgalomban vannak. Az Ellis Island 1924-ben megszűnt funkcionálni, és csak mondjuk a 80-as évek végén kezdték rekonstruálni, és azóta ott egy nagyon gyönyörű kivándorlási múzeumban, ezt szerettem volna mindenképpen elmondani, ha véletlenül egyszer módjuk lesz arra letűrni, akkor azt érdemes feltétlenül megnézni. Az Ellis Island Múzeum az ugyanaz, ami akkor volt, tehát rekonstruálták úgy, ahogy az akkor működött, és mindjárt jönnek ezek a képek, fogják látni. Én most a hajóból ezt a két dolgot akartam kiemelni, az egyrészt ezt a hierarchikus tagozódását a kivándorlóknak, másrészt pedig az, hogy milyen hatalmas mennyiségű hajó bonyolította le ezt a forgalmat. Ez már egy hajónak a úgynevezett fedélköze. A fedélköz az egy kicsit eufemisztikus szó arra, hogy a legrosszabb. ott aztán tényleg nagyon rossz, egy ilyen hajóutazás az kb. 2 hétig minimum. Ma már egy ilyen utat meg lehet tenni 5-6 nap alatt, de általán már nem nagyon, inkább ilyen is utazásokra használják. Akkor nem volt egy repülőgépre felelőssége, tehát aki utazni akart, az hajóval utazott. És ha akart, és nem volt pénze, és az esetek döntött többségében a helyzet, akkor a fedél közben utazott. És az így nézett nagyjából ki, tehát egy ilyen emeletes ágyat, és semmi tér, és ott ült szegény, és az étel, amit itt magával hasonló, az tönkrement, és hát ez egy nagy nyomorúság volt. Ez egy hajós listának egy nem túl jól sikerült fényképe, de elég világosan látszik, hogy ez a fele, a másik fele megy így. Ez ugyanaz a hajós lista. Ennyi adat van egy emberről, és ebből a szociológus, a történész, a közgazdát, az pedig nagyon sok érdekes következtetést tud a mai napig levonni. Ez Ellis Islandi adatbázis, amiben körülbelül 25 millió adat van, 25 millió emberre vonatkozó adat van, bárki megkeresheti innen is, innen. A nagy bácsiját, aki nem tudom, 1907-ben oda utazott, és akkor ki fog jönni, hogy a bácsi az mikor indult, és mikor érkezett, és milyen hajóval ment. És ez egy óriási adatbázis, egy nagy nemzetközi erőfeszítése volt, mi benne voltunk ebbe, Puskás Julianna, azóta elhúnyt kiváló történet kolléganőmmel is közben 30 ezer adatot tudtunk, 30 ezer emberre vonatkozó adatot tudtunk oda eljuttatni, aztán eljutott a pénz, és így megállt ez a projekt, de célom, hogy ezt valamikor folytatni tudjuk. Mert ebből derül ki, hogy kitán forgott ki, és ez hány ember volt, és hova ment, mert ebből nagyon fontosan lehet rekonstruálni. Ez csak egy szimbólum, ez tehát a Ellis Island melletti szabadságszobor szigete, és a háttérben látszik New York városának a panorámája, és körvonala. Ez Ellis Island szigete, igen, beúszott a hajó a emigránsokkal, akik azt emélték, hogy immigránsok lesznek, ugye két különböző szó az emigráns, az, aki kimegy valahonnan, az immigráns, az, aki bemegy valahova. És az immigráns az akkor lehet valóban az, amikor az minden ember volt, amit neki produkálnia kellett, az egészsége, a pénze, a nyelvtudása, a jogi papírjai, és így tovább. És ide ment be, és ez az, ami ma egy múzeum. Ide, hogy megőrizték, és újra felépítették. Belülről az a nagy csarnok, ez akkor föl volt így ott, most nincsen, az teljesen üres, de akkor föl volt így ottva, és minden egyes ilyen osztályban különböző módon vizsgálták ezeket a bevándorlókat. Akkor még nem hivatalos a bevándorlók, bevándorló akkor lett belőle, amikor tényleg átengedték minden szűrőn. Tehát például, ezt az érdekességnek mutatom, pedig borzasztó, ez a szemvizsgálat Ellis Islanden. Ez egy valószínűleg orvosi diplomával is rendelkező, gondolom én, bevándorlási biztos, ez a magas ember, és itt nézi az emberek szemét. Miért a szemét? Mert volt többféle feszülő betegség, amitől nagyon féltek Ellis Islanden és az Amerikában általában. Ez egyik ezek közül a trahoma volt, amelyik egy nagyon veszélyes szembetegség, veszélyes pláne akkoriban, amikor gyógyítani és terjed rögtön, és ezért a trahomát nagyon alaposan vizsgálták. Egy másik hasonló volt a fagus nevű, csúnyas magyar szó szegélye, a fejkosz, ami egy bőrbetegség volt, és ami szintén veszélyes, gyorsan terjedő baj volt, és aki ezekkel a betegségekkel jelentott meg, tehát bőrben lehetett, hogy ilyen típusú baja van, az visszaküldték. A hajók, mint ezt látták, ezt az Ellis Island szigetet, a hajók ott köröztek Ellis Island körül, egész odáig, ameddig ki nem derül, hogy hányat lehet tényleg átengedni, és hányat nem lehet átengedni ezeken a szűrőkön. Ezeket nem lehetett átengedni, azt visszarakták a hajóra, és a hajó visszament el Európába. Jóval később már ez a 20. század elején vezették azt be, hogy az egészségügyi vizsgálat, hogy itt a hajó kikötő, a beállózáskor történik, és ne a megérte vízkorna, akkor az egész Petr urát olcsóbbá és hát emberségesebbé lehetett tenni. De nagyon sokáig ez volt a helyzet, ez a trahoma vizsgálata pedig azzal járt, ez a bácsitten, a bácsi, aki ezt a vizsgálatot csinálta, hogy egy kis kampót akasztott ő a szemléjára a bevándorló jelöltnek, és amikor azt látta, hogy ott rendben van, akkor átengedte. Azonnal szakaszán az volt az a bizonyos beosztott terem, az egyik részben ezt vizsgálták, másik részben azt vizsgálták. Na most ebben a módszerrel, mint hogy el tudják jól képzelni, a kis kampójával arra is ráakasztotta a trahomát, akinek talán volt, és könnyű módon is lehetett küldeni az illetőt. A visszaküldöttek aránya körülbelül 2% volt, és ezt a bizonyos szolgálatnék fejben tartották, hogy 2000 hajó átlagban 1500 emberrel, annak a 2% az nagyon sok. Tehát ilyen sok százezer ember ment vissza ezért vagy azért ezeken a ott körülző hajókon. Ez egy társadalmi karikatúra, a bevándorlók, a most már bevándorlóvá avanzsált szerencsétlen kultásokról. Ugye itt látunk egy frissen érkezett ember, aki nagyon nyomorúságosan néz ki, és őt fogadja öt igazi amerikai, akik nagyon jól öltözött, tövér, elegáns, magukkal elégedett emberek. És mind azt mondja, hogy mennyi el, egyele. Tehát a két lényeg az, hogy visszatosítják ezeket a felszabb bevándorlókat. Tehát még akkor, hogyha nincs baja, nincs jogi probléma vele, stb. És a háttérben van öt árnyék, és az öt árnyék az mutatja ugyanezt az öt fokát, aki ilyen nagyon magabiztos, és ilyen gazdag, és ilyen jól öltözött, akkor, amikor ő érkezett meg ezelőtt, nem tudom, 30-40 évvel, és ahogy ő kinézett, akkor pontosan ő nézett ki az árnyék szerint, ahogyan a most elutasított szegény ember, aki most megérkezett. Tehát itt egy nagy társadalmi konfliktus is kibontakozott ezekben az évtizedekben, a szegény ember nem kellett, a gazdag ember pedig védte a saját pozícióit Amerikában. Hol van itt? Ez az amerikai bevándorlók száma, hivatalos száma az elfelború és 1924 között, ebben most nem akarok belemenni. Ezt megmutatnám, mert az érdekes, és aki jár Budapesten, a Városligetben, az meg is tudja ezt nézni, ez a Washington szobor. Kevesen tudják, hogy van egy Washington szobor, ami nagyon dekoratív, nagyméretű, egész alapos Washington szobor, amelyet 1906-ban állítottak az amerikai magyarok, hogy a két hazájuknak úgymond emléket állítsanak, és hálájukból ezt a szobrot állítottak, és azóta általában az amerikai követség koszorút helyezte a szobron. Ez egy másik szobor, amit azért mutatok, mert ez is egy az amerikai magyar, lényegében az amerikai magyarság által finanszírozott Kossuth szobor, 1928-ból, ez pedig a Riverside Drive-on New York nap lényegében a egyik legszebb pontján áll. Itt talán van egy másik kép is. Igen, ez mutatja, hogy itt van a vége ennek a térségnek, és utána már van a Hudson folyó, és ez a felvakás korú körülbelül 30 ezer ember volt jelen, ez akkor még olyan nagy dolog volt. Most itt megvan a szobor, ugyanúgy áll, és ez a második szobor, amit a magyarok és amerikaiak, magyar-amerikaiak finanszíroztak. A harmadik szobor, az pedig az amerikai követség, nagykövetség előtt áll Budapesten, ahol is van egy kisméretű ember, egy lovagló pálcával, ez Bánkolt tábornok, aki azért kapott szintén amerikai magyaroktól szobrot 1936-ban Budapesten, mert egyedül, szóval egy maga kiállt 1919-ben, hogy a román megszálló csapatokat megakadályozza abban, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum erdélyi művészeti kérdésedjék kincseit elvigyék magukkal. És ez egy akkor nagy bátorságot igényelni, akkor itt ő egy amerikai tábornok volt, és akkor bent a múzeumhoz magával ilyen kis cédulákat, azokat keresztül ragasztotta a kapun, és lepecsételte, és akkor ő a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona, és ezzel elmentek ezek. Kicsit csodás történetek, amikor az amerikai magyar számára ez egy jelképe volt a két nép barátságának. Ez a három szobor együttesen is ezt érzi. Ez a Bankholz szobor, Harry Hill Bankholz tábornok. Most ez, ahol ugrom egy kicsit, mert ez nem feltétlenül kell nekünk. Annyiban érdekes most a következő korszak, amiről szeretnék beszélni, hogy a 1900, tehát az első háború után a magyar kivándorlás is megakasztotta az amerikai bevándorlás ellenes törvények sora. 1921-ben, majd 24-ben és még később újra jöttek ezek a törvények, ezeket úgy hívták, hogy kvótatörvények. A kvótatörvénynek az volt a lényege, hogy egy bizonyos számú, már bent lévő nemzetiség szerint csoportosuló emberhez kell mérni az újonnan beengedők számát. Tehát, hogyha volt mondjuk 1900, a lelkő kvótatörvény 1921-ben született, és az 1910-es népszámlálás lett alapul, és azok a, mondjuk voltak olaszok 1910-ben 1 millióan, ezt most csak úgy összönözve mondom, akkor ennek a 1 milliónak a 3%-át lehetett beengedni évenként Amerikába. Ezt a bent lévő, nagyon konzervatív és nagyon idegenellenes csoportok sokalták, és 1924-ben jött a második és sokkal szigorúbb kvótatörvény, amikor is már az 1890-es népszabás adatokat vették alapul, és annak ott is a 2%-át vették. Tehát, hogyha ott olaszokat keresünk, akkor azok persze nincsenek 1 millió, hanem csak mondjuk 100 000-en vannak, vagy 200 000-en vannak, ez csak ilyen beszélések. És ha annak teszem a 2%-át, akkor ez nagyon drasztikusan levágja a beengedhető embereknek a számát. Tehát az első háború után nagyon sokféle módon korlátozták a bevándorlást, részben a kvótatörvényekkel az amerikaiak, részben nagyfokú társadalmi félelem volt az orosz forradalomtól, és annak az esetleges hatása, ugye Lenin is, Trotsky is a forradalomnak a szinte tartalan továbbterjedését vizionálták, és ezzel sokan féltek is szembenézni. És azután nem szabad elfelejteni azt, amit bennünket a leginkább érintett és érdekel, hogy a Párizs környéki békék után teljesen megváltozott a kivándorlási stratégia, a kivándorlási lehetőség, tehát egy olyan Magyarországról, ahonnan 1914-ig, vagy akár még azt is mondanám, hogy 18-ig nagy tömegekben lehetett kivándorolni, és aztán visszajönni. Csak példának mondom, ez azon tényleg konkrét szám, hogy 1900 és 1914 között több olyan év is volt, amikor a magyar kivándorlók száma évenként meghaladta a 200 000-et. Tehát 1904-ben, 7-ben, 10-ben, 13-ban, ezekben az években a magyar kivándorlók létszáma több volt, mint 2000, az egyik évben, aztán 10-ben, aztán több volt, mint 300 000. Na most ez teljesen leáll, úgy során teljesen leáll az első háború után. És ez óriási kontraszt, a két világháború között a kivándorlók egészen másfajta csoportokból rekrutálódnak, nagyon erősen megnő a kivándorlásnak az elit irányban történő elmozdulása, megnő a tanácsos társaságban, vagy a összörülhet forradalma való részvétel miatti kvázi menekülésszerű elvándorlásba, sok olyan mozgalmat van, ami az első háború előtt egyáltalán nem játszott szerepet. Ez a kép azért van itt, mert ez a Fasor Évangélikus Gimnázium 1905-ben épült, és egyik azoknak a kiváló budapesti körülkiskoláknak, ahonnan nagyon sok ember világhírű lett. Tehát mondjuk olyanokkor a gondolók, mint Neumann János, vagy Wigner Jenő, aki Nobel-díjat kapott, és fizikus, és sokan mások, igazán nagyon sokan mások, akik nem ekkora nézben nem rendelkeztek, de mégis nagyon nagy életpályát futottak be. Úgyhogy ez egy szimbólum, megint egyszer ez a épület, hogy a budapesti, elsősorban budapesti, volt aztán a jogi gimnáziumok vidéke, amit ezt nem szabad egyszerűsre elfelejteni, Kaposvárot és más nagy vidéki városokban, Győrben, de az elitnek a előállítása azért mégis Budapestnek ebben a néhány középiskolájában zajlott. Ez a, ennek a különös Fasori Evangélikus Gimnáziumnak az akkor igazgatója hosszú időn át Nikola Sándor, egy fizikus professzor, már az iskolában professzor, akiből azonban az élete utolsó éveire a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett. Ez egy azért érdekes dolog, mert ugye ma elképzelhetetlen, hogy valaki a középiskolából az akadémiába jusson be, és itt pedig elképzelhető volt. Én végignéztem a tanári kart nagyon részletesen, és azt láttam, hogy jelentős hányaduk, túlnyomó hányaduk Németországban végezte a tanulmányait, nagyon sokszor publikáltak német folyóiratokban. Az iskolában 25 külföld idegen nyelvű lap járt. Tehát mindenek véletlenek. Nem egy csoda, ami itt nem történt, hanem nagyon módszeresen a gyakori evangélikus egyház és az őket támogató társadalmi háttér Budapesten az igényt jelentett be egy magas szintű képzés, és ez az igény az olyan jelentős eredményeket hozott, hogy az Egyesült Államokban is kiváló tudósok lettek ezekből a visszégzett fiúkból. Azért mondom, hogy fiúk, mert nem voltak lányok. Ez Rácz László tanár úr, ugyanott matematika tanár, nagyon híres matematika tanár van, majd Rácz László életműdíj is, és itt van egy nagyon érdekes kép, egy Wigner Jenő, a Nobel-díjas fizikus, a Princetoni dolgozószobájában, és a falon ott lóg az ő matematika tanára, Rácz tanáról képes. Ez nagyon megható, a kezében van Einstein, de hogy a Rácz tanáról neki ilyen sokat jelentett, hogy az élete csúcsán, vagy azon túl is megemlékezett róla. Ez a Wigner bélyegen, ez Neumann, és itt sietek Neumann bélyegen. Teller meglátogatta a Fasori Evangélikus Gimnáziumot, Teller nem oda járt. Van Magyarországon egy ilyen tévhit. A tévhit az, hogy mindenki, aki elment Magyarországon, az Nobel-díjas lett, ezek mind a Fasori Evangélikus Gimnáziumban végeztek, és mind zsidók. Na most ezek közül egy is stimmel, és csak azért említem ezt meg, mert jó szembenézni a valósággal, több iskolából jöttek, tehát mindennek az ellenkezője a igaz, és itt a Teller is, ő nem a Fasori gimnáziumban járt, hanem a Trefort utcai iskolában járt, sok más kiválóan, meg Kármán Tódorral és másokkal együtt, és de ennek ellenére meglátogatta a Fasori gimnáziumot, aztán ez volt az első útja, amikor visszatért Magyarország a sok évtized után. Ezek a zsidó növendékei a Fasori gimnáziumnak. Érdekesnek tartottam, hogy 35-ben már ezeket így összeültették, és tanárokkal együtt bemutatták egy késői kornak. Ez a Trefort utca, mely napig ugyanígy néz ki. ez a rekordhúzta fizika terme, ha kicsit, nem azt mondom, hogy primitív, de mégis csak nagyon egyszerű hely, ahonnan ezek a világhírű emberek mégis csak felő munícióval kikerültek. Most miért mutatom mindezt be? Azért, mert ez a két világháború közötti kivándorlás. Ezért vált a két világháború közös a magyar kivándorlás. Hogy gyakorlatilag én összeszedtem egy könyvet, az a cím, hogy kettő kivándorlás, és nem büszkékelésből mondom, hanem mert hozzáférhető is meg lehet nézni. Ennek a végén most elkezdtem egy listát, hogy kik voltak ennek a korszaknak a magyarjai, akik kimentek, és kb. 300 ilyen nevet találtam, akik mind valamit csináltak, filmes, filmvilágban, vagy tudományban, vagy zenében. Tehát Kálmán Tódor, az híres adiatikus, aki aztán német egyetemi tanár lett, majd amerikai egyetemi tanár, ez amerikai bélyegen. Ugyan ő nagyon kevés magyar ember van amerikai bélyegen, tehát ezeket én azért emeltem ki, mert ez nem olyan dolog, hogy mindenki szerepel. Kossuth Lajos szerepel, Kálmán Tódor szerepel, és azt hiszem a Neumann szerepel, és ott eszközben minden. Ez Kálmán magyar bélyegen. Na most a másik érdekessége ennek a könyvnek és az én kutatásaimnak az az, hogy ebben az időszakban, tehát a 20-as években és a 30-as évek elején az emberek még nem Amerikába mentek részben, azért, amit már elmondtam, hogy nem lehetett Amerikába menni. Tehát Amerika felállított egy olyan sorompót, a sorompó rendszer, hogy nem lehetett bejutni az országba. Úgyhogy a kivándorlás akkor egyszerre csak ebben is változtak az idők a két háború között, nem Amerika felé nyomult, hanem más európai országba, tehát a Magyarországhoz képest más európai országba. Az egyik fő ilyen irány volt Németország, ez a Brandenburgi kapu, a Berlin szimbóluma, és azt is akarom ezzel mondani, hogy a fő iránya a kivándorlásnak Magyarországról 1920, ami a Trianon egészen és a Numerus Clausus ugyanabban az évben egész 1933-ig Németország volt. Ott akkor nagyon jó élete volt az embereknek, nem pénzértelemben, de kaptak jó állásokat, viszonylag jó állásokat, és nagyon-nagyon nagy magyar kolónia élt Berlinben és más német városokban. Utána jön Hitler jön 1933. január legvégül, és akkor ennek a felhűtlen időszaknak vége van, és itt mutatok még egy pár képet erről a Berlinről, ez a Friedrichstraße, ez mind a Hitler előtti Berlin, ugyanaz a Friedrichstraße, ez is, ez az untat, hogy egy nagyon kezdő, nagyon izgalmas világ volt, első rangú emberek voltak ott mindenhonnan, a műszaki és a természettudományi szakokon Nobel-díjasok sora, amit a német Nobel-díjasok sora, és Németország jó volt lenni. Na most olyan mértékben elfelejtették az emberek, a magyarok is, hogy itt milyen változások jöhetnek, de mint igazi tettek alatt, hogy például Ábrahám Pál, nem tudom, hogy van, aki a fő nevét ismeri, kiváló operett komponista volt, nagyon-nagyon népszerű a maga idején, és hát mindenhol játszották, itt Berlinben sok helyen játszották. És az Ábrahám Pál, aki zsidó volt, az operettjeit 1933. január közepén még játszották Berlinben, és egyszerűen nem lett, és a főszereplők is zsidók voltak, és nem lett senki észre és tudomásul, hogy itt milyen változás készül. Egy másik példát hazmondjak el, ezt nagyon szeretem, az olyan bumfordi példa, a Polányi Mihály, az egyik volt a korszak ünnepelt fizikokémikusainak, később filozófus lett. 1932-ben kapott egy meghívást Angliába, Manchester Egyetemre, és ő azt gondolta, hogy igen, még mindig jár nekem idő, de nem fogok visszajönni vele. Hát azt gondolta, hogy ez a mentorszeri meghívás, ez jó lenne neki, és egy darabig még gondolkozott rá. Csak kapott volna egy teljesen felterelt vadonatúj laboratóriumot, 10 fizetett munkatársa, a világon minden, ez lett volna a szerencse képfogása. És aztán januárban, 33 januárjában azt írta az angol meghívóinak, hogy nem elég jó a klíma Manchesterben, és ezért ő mégis ezt visszakozik, és nem akar menni. Akkor két hétnyire voltunk a Hitler hatalom átvételéről, től, és amikor az egész már egy kényszerű módon újra előadódott, és már muszáj volt menni, és akkor már szó nem volt laboratóriumról, 10 emberről, magas fizetésről, semmiről, ezt nem mentette a pillanatát. Tehát ez egy nagyon érdekes változás, ez a január és a Hitler, mert nem úgy jött, hogy mindenki tudta jönni fog, és készült rá, és ha ide a volt pénz, akkor elment, stb. Hanem egy nagy meglepetés volt, még nagyon tanult és jó felkészült emberek számára is. Ez az Abraham Hart, bocsánat, nem két szó, de megbolondult az élete végén. Szilárd, atomfizikus, bélyegyen, egy bőgőgyel professzor, ezek különböző magyar amerikai, hát illusztris személyek, Ágyászló Oszkár és a híres könyv, a Hazug Monarchia felromlásáról megjelent magyarul is. Ez lengyel Emil, aki szintén évtizedekig élt Amerikában is, ez egy amerikai könyvének a magyar fordítása. Ez Molnár Ferenc, aki 15 évet élt a Plaza Hotelben, New Yorkban, és ott is halt meg. Egy bíróvelős, aki nagyon sok film forgatók könyvnek volt a szerzője. És az Szerzer Éva, a keramikus, aki most halt meg 104 éves korában, és az egyik leghíresebb amerikai keramikus lett. Bartók rövidebben volt kint, de nagy nyomot hagyott ott is. Reiner Szigyes karmester, aki egyik volt a korszak legjelentősebb magyar-amerikai karmestereinek. Igleti hegedű művész. Ezek mind ezt a korszakot illusztrálják befejezésül. A korszak ilyen módon nem folytatódott, ami a következő nagy kivándorlás volt, arról mindannyian tudnak, ez az 56-os kivándorlás, a körülbelül állítólag nem számolta meg senki 200 ezer ember hagyta az országot, és abból feltehetően legalább 25 ezerben néha azt is mondják, hogy több visszajön. Van egy olyan szociológiai ilyen közhely, ami igaz vagy nem igaz, hogy a mindenkori kivándorló csoportnak körülbelül egy negyede visszajön. Tehát ez igaz a nagy kivándorló időszakra, igaz ezekre a kisebb csoportokra. És én azt gondolom, és látom is, igaz mára is, amikor az emberek nem végleges kivándorlási szándékkal mennek el. Én nem is használnám a kivándorlás szót arra, ami ma történik, és a korábbiakban se használnám, mert a kivándorlás az egy egyértelműen célirányos és véglegesség igényével föllépő mozgás. Ez nem azonos azzal, hogy én elmegyek, aztán már megálltjuk, láttam ez az utolsó, amit elmondok még, volt a Magyar Televízióban ezelőtt egy olyan 4 évvel egy film, egy egész órás film az akkori angliai magyar emigrációról. És ezen ilyen sokan vannak, és mit csinálnak, és volt egy fiatal ember, aki egy pizzasütőben helyezkedett el, mert Magyarországon egy akkora adósságot halmozott föl, hogy semmi esély nem volt, a 40 millió forintot, semmi esély nem volt arra, hogy ezt a pénzt valahol meg tudja magyar forrásból adni, ezért elment Londonba, és azt számolta, ezt elmondta nagyon részletesen, és ezt fogom elfejteni, hogy ő 3 évig kell, hogy a pizzasütőben pizzát fűsön egész nap, onnan ki se lép, ott eszik pizzát, ott alszik, és akkor, ha mindegy így ebben ütemben megvalósul, akkor 3 év múlva meg tudja adni a 40 millió forintját. Én sajnos nem tudom, mi történt a fiatalemberrel, és nem tudok ennek a boldog végéről beszámolni, de úgy gondolom, hogy nagyon sok a kimenő konfliktusunk között az, aki egy bizonyos szól miatt megy ki, munkavállaló, önt ez akar jutni, és hogyha az megvan, akkor tulajdonképpen befejezte a küldetését, és nagyon szívesen jön haza. Tehát nem azért megy el, mert itt lehetesen viszonyok alakultak ki körülötte, hanem azért megy el, mert a pénzhelyzet az ott jobban rendezhető. Ezen itt bezáratlanul bezárom az én mondókámat, és hogyha van kérdés, akkor nagy örömmel igyekszem választ találni.